Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják. Beszámolunk majd arról, hogy milyen lehetőségek vannak a valószínűleg legalább a nyári szezon végéig folytatódó repülőjáratok késése miatti kártérítésekre, aztán a német ipar döcögéséről lesz szó. Mindenekelőtt akkor a légijáratokról. Részletes és pontos kártérítési szabályok vannak érvényben az utasok számára az Európai Unió területén arra az esetre, ha egy repülőgép nem indul el, késik, vagy a járatot törlik. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint a légitársaságok által fizetendő kártérítési díjak érvényesítésére ma már tucatnyi vállalkozás kínálja szolgáltatásait, jellemzően az egyszerűbb esetekben sikerdíjas konstrukcióban. Ezen felül van már olyan utasbiztosítás, ami automatikusan kártérítést fizet, ha a gép nem indul el időben, vagy nem érkezik meg. A folyamatos légijárat csúszások miatt az Allianznál és a Genertelnél is több lett az ilyen kifizetés. Az Európai Utazási Biztosítónál 25%-os esetszám emelkedést mértek, de az Uniónál is növekednek az ilyen kifizetések. Varga G. Gábort, az Egek Ura blokk alapítóját Németh László kérdezte.
Ezen a nyáron is komoly késésekre lehet számítani a légi közlekedésben. Van ilyenkor valamilyen kártérítési kötelezettsége esetleg a légitársaságoknak, hogyha az ő hibájukból nem indul el, vagy késve indul el egy járat?
Talán a legegyértelműbben az Európai Unió teljes területére vonatkozóan a késésekre, járattörlésekre és a visszautasított beszállásra vonatkozik szabályozás. Távolságtól függően 250-400 vagy 600 eurót kell fizetni az utasnak, amennyiben a járat amiatt késik, vagy amiatt törölték, ami a légitársaság érdekkörében felmerül, a légitársaság saját hibájából kerül erre sor. Ezt a kártérítést azonban nem fizeti automatikusan egyetlen egy légitársaság sem, az utasnak kell benyújtani a kárigényét, amit aztán a légitársaság elbírál.
Ilyenkor az utas saját magára van utalva, vagy esetleg kaphat segítséget szakértőktől?
Egy teljesen tiszta helyzetben az utas meg tudja igényelni ezt a kártérítést, és noha a folyamat hosszú, adott esetben még bele kell kalkulálni azt is, hogy a légitársaságok valamilyen mondva csináltokkal első körben visszautasítják az utast, de az én tapasztalataim szerint ezt egyszerű utazóként meg lehet igényelni a légitársaságoktól, és a légitársaságok ezt kifizetik. A probléma az akkor van, amikor a helyzetnek a megítélése valamivel bonyolultabb, összetettebb. Ebben az esetben a légitársaságok ugye nyilván valamilyen indokkal elutasítják a kárigényt, és itt azért elég behatólan kell ismerni a vonatkozó jogszabályt, és az esetlegesen a témában megszületett európai bírósági ítéleteket ahhoz, hogy az utas megítélje, hogy valós a légitársaságnak az indoklása vagy sem. Nem szólva pedig arról, hogy egyetlen utas sincsen abban a helyzetben, hogy a légitársaság indoklását leellenőrizze, ezért aztán ilyenkor azok az utasok, akik mondjuk felkészültebbek jogi ügyekben, vagy van már tapasztalatuk jogi ügyekkel, azt csinálhatják, hogy a légitársaságot megkérik, hogy indokolja konkrét okokkal, tehát konkrét körülményekkel az elutasítását, és akkor ebből lehet kihozni azt, hogy valójában kinek van igaza, de ezekben a helyzetekben az a tapasztalat, hogy ilyenkor már jól jön vagy egy jogász, vagy pedig egy erre szakosodott irodának a segítsége. Egyébként az egyik legelső erre szakosodott iroda a piacon, az történetesen egy magyar alapítású vállalkozás. Ma már körülbelül tucatnyi szereplő foglalkozik ezekkel a történetekkel. És aztán vannak a nagyon szofisztikált ügyek, amelyeket viszont ezek az irodák már általában nem is vállalnak, tehát ott azért az utas magára van hagyva.
Megbízhatóak ezek a szolgáltatók? Tehát érdemes felkeresni őket, legalábbis első körben?
Ezeknek a szolgáltatóknak az üzleti modellje azon alapszik, hogy a kártérítésből egy bizonyos százalékot kérnek az utastól az ügyintézésért cserébe, ez általában 25-30%. Ez egy mondjuk egy négytagú családnak egy törökországi utazásánál ott ugye a kártérítés az 1600 euró, tehát ennek a 25%-a azért már egy szabad szemmel jól látható összeg. Alapvetően maguk a szolgáltatók megbízhatók, viszont azokban az ügyekben, amelyekben egyedi megítélést kellene alkalmazni, azokban az ügyekben az én tapasztalatom szerint nem minden alkalommal tudnak a valódi hatható segítséget nyújtani. Igazából ezeknek a szolgáltatóknak az üzleti modellje arra épül, hogy ők egy adatbázisból meg tudják állapítani, hogy mely járatra vonatkozik, és mely járatra nem vonatkozik, és akkor standard folyamataik vannak arra, hogy érvényesítsék ezt a kárigényt, majd amikor beérkezett az összeg, akkor vagy elkérjék az utastól a jutalékot, vagy pedig hozzájuk fut be az összeg, és tovább utalják az utasnak. Alapvetően a megbízhatósággal nincsen problémájuk. Én nem hallottam még konkrétan olyan esetről, amikor utasokat átvertek volna. Az viszont kristálytisztán megállapítható, hogy igen, magas sikerdíjért dolgoznak, és tényleg a bonyolult ügyekben nem mindig tudnak igazából segíteni.
Lehet olyan különbséget tenni esetleg, hogy ezek a késések vagy járattörlések inkább a fapadosoknál fordulnak elő, a hagyományos légitársaságoknál kevésbé, vagy nincs ilyen különbségtétel?
Az iparágban minden légitársaságnak vannak pontossági statisztikái, általában ezeket érdemes összehasonlítani. Az én megítélésem szerint az, hogy diszkont vagy nem diszkont üzleti modellben működik egy légitársaság, alapvetően ez nem egy releváns információ. A késéseket és a törléseket alapvetően a repülőgépek műszaki állapota, a menetrend feszítettsége, és mondjuk, amit most is látunk, a nyári hónapokban a légtér, illetve a repülőterek zsúfoltsága befolyásolja. Nem jellemző az, hogy mondjuk csak és kizárólag a diszkont légitársaságokra lenne jellemző ez a jelenség. Az időnként megállapítható, hogy egy adott légitársaság küzd valamilyen technikai vagy pedig operációs problémával, és ez megmutatkozik a járatpontossági statisztikáin, de ilyenkor nem az üzleti modell, hanem éppen az adott cég az, ahol keresni kell a hibát.
Nemrég jelent meg egy olyan információ a Budapest Airporttal kapcsolatban, hogy késések, illetve járattörlések esetére a tranzitvárókban kényelmesebbé tették a várakozási lehetőségeket, elhelyeztek kényelmesebb széksorokat, vizet osztanak, és hogyha olyanok vannak, akik babával utaznak, akkor ők kaphatnak esetlegesen tápszert vagy bébiételt. Erre kötelezi valami a repülőtér üzemeltetőt, vagy ez egy olyan intézkedés, amivel igazából tényleg csak kényelmesebbé szeretnék tenni a várakozást?
Ami a szabályozást illeti, a késésben vagy járattörlésben érintett járatok utasainak ellátásáról lényegesen rugalmasabban rendelkezik az Európai Uniós jogszabályi környezet, mint a kártérítésekről. Sokkal inkább egy emberi minimum az, hogy ezekről az utasokról valamilyen módon gondoskodjunk, még akkor is, hogyha egyébként az iparágnak az álláspontja az az, hogy hát az utasoknak azért minden eshetőségre fel kell készülniük. A szükséges ellátást, így fogalmazza meg a jogszabály, a légitársaságoknak biztosítaniuk kell az utasaiknak. Tulajdonképpen ezt a légitársaságok a földi kiszolgáló cégeiken keresztül tudják megtenni. A gyakorlati tapasztalat most 2023-24-ben az, hogy ezt rendkívül minimalista módon teszik meg, és nagyon sok kritika éri őket, hogy ez nem megfelelő. Erre nem összpontosítanak megfelelő kapacitásokat, és szerintem példaértékű az, hogy a Budapest Airport létrehozott ilyen zónákat, hiszen a nap végén az van, hogy valakinek mégis foglalkoznia kell ezekkel az utasokkal. Az egy másik kérdés, hogy igazából ez tényleg a légitársaság kötelessége lenne, és a nap végén ennek a költségeit is a légitársaságoknak kellene állniuk, de hát nyilván a repülőterek majd ezt bevasalják a légitársaságokon.
Elképzelhető, hogy azok a fennakadások, amelyek tapasztalhatóak a légi közlekedésben nyaranta, elmozdítják majd az utazókat arra felé, hogy bizonyos távolságokat vonattal tegyenek meg?
Alapvetően azt lehet megfigyelni, hogy akik ilyen nyári késéseknek és tortúrának elszenvedői voltak, azok azt fogalmazzák meg saját magukban, hogy legközelebb inkább valami közelebbi célállomásra és inkább autóval utaznak. De igazából ez egy tüneti és rendkívül felületes kezelése a dolognak, mert ugye, hogyha tömegek állnak át az autós vagy akár a vonatos utazásra, akkor az utak és a vasutak lesznek zsúfoltak. Tehát persze, igen, mindig vannak ilyen jelenségek, de alapvetően azért, amikor az ember a következő évben ismét a nyaralásáról dönt, akkor a tengerpart szépsége és a célállomás vonzereje lesz a döntő, és alapvetően pedig a távolság az, ami meghatározza, hogy milyen közlekedési eszközt választunk. Ugye azt tudni kell erről, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek volt egy nagyon jó mondata, hogy ha a busz késik, akkor arról nem a busz megálló tehet. Itt valami hasonló van, hogy nem a repülőterek tehetnek arról, hogy egy légijárat késik, hanem ez egy nagyon-nagyon sok résztvevős ökoszisztéma, amiben tényleg mindig máshol kell keresni a problémát, mindig máshol kerül homokszem a gépezetbe. Sokkal inkább az államoknak a kapacitásokat kell növelni ahhoz, hogy a légijáratok pontosan tudjanak közlekedni, illetőleg a légitársaságoknak érdemes felülvizsgálniuk a saját operációs és működési modelljüket, hogy mennyire lehet kifeszítetre szabni a menetrendet ahhoz, hogy még zsúfolt járatok és nagy forgalmi csúcsidőszakok közepette is tartható legyen az a menetrend, amit ők előre kitaláltak.
Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nincs tömeges bedőlés, de aggasztó, hogy a csődöt jelentett német cégek száma több mint 40%-kal emelkedett az év első felében tavalyhoz képest. A Handelsblattban megjelent elemzés szerint elsősorban az ingatlan piacon, az autó- és gépipari szegmensben vannak az érintett cégek. Németországban idén jó esetben 1%-os gazdasági növekedés várható. A német autóiparnak a technológiaváltás okozta többletforrásigény, a magas hitelkamatok, a magas infláció és a lanyhuló kereslet okozza a legnagyobb gondot. Dirk Wölferrel, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara kommunikációs vezetőjével Péli Nagykata beszélgetett.
A Handelsblattban jelent meg egy felmérés, egy ottani szerkezetátalakítási tanácsadó cégtől rendeltek meg egy elemzést, méghozzá a német ipar bizonyos szegmenseire vonatkoztatva, ez pedig ugye az ingatlanpiaci, az autóipari és a gépipari cégek, ahol is azt látják, hogy nagyon nagy százalékban, az előző évhez képest több mint 41%-kal több német cég kér vagy csődvédelmet, vagy egyenesen csődbe kerül. Ez számszakilag azt jelenti, hogy az év első 6 hónapjában 162 olyan cégről van szó, amely 10 millió eurónál nagyobb forgalmat bonyolít le. Nézzük először azt, hogy mekkora arányokról van itt szó.
Németországban kb. 3,5 millió cég van, és ebből 75 ezer cég van, amely 10 millió eurónál nagyobb árbevételt ér el. Ha viszonyítjuk ezt 162 csődvédelmi eljárásnak az indítását, akkor ez az adott csoportban tulajdonképpen a cégeknek a 0,2%-át képviseli. Az igaz, hogy a 40%-os emelkedés az elég nagy, de a 0,2% azt mutatja, hogy itt nem tömeges csődről beszélünk, hanem továbbra is egy viszonylag kicsi szegmens érintett.
Nézzük akkor, hogy mi történik az ingatlan piaccal odakint. Hát az autóipar és a gépipar esetében azért kicsivel több információnk van, hiszen a magyar gazdaság ezer szállal kapcsolódik a német gazdasághoz éppen ezeken a területeken, tehát az autóipar és a gépipar területén, de azért beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi okozza ezekben a szegmensekben ezt a csődhullámot.
Részben hasonló helyzetben vannak a kinti ingatlan piaci szereplők, mint Magyarországon. Kamat fordulat, ahogy ezt németben mondják, tehát amikor újra kezdenek most emelkedni a kamatok, az nyilván az ingatlan piacon a legerősebb hatással van a cégekre. Nem csak a magán lakás építés, hanem nyilván a kereskedelmi ingatlanok esetében is. Nagyon nehéz helyzetbe hozta ez a kamat környezet ezeket az ingatlan piaci cégeket, és ezért ezért is talán nem meglepő, hogy a pont az ingatlan szegmensben sokkal nagyobb mértékben emelkedett a csődöknek, vagy a csőd eljárásoknak az a száma. Fontos megjegyezni, hogy ez a 162 eljárás azt jelenti, hogy eljárás indult fel, de abból nem biztos, hogy minden cég tönkre fog menni, vagy a korábbi években a csőd eljárásokból kevesebb, mint a fele volt az az eset, amikor ténylegesen bezárt a cég, tehát itt a többségnél valamilyen felvásárlás, átalakítás nyomán túlélték a cégek ezeket az eljárásokat, tehát itt az emelkedés az nem jelenti azt, hogy ténylegesen megszűnnek ezek a cégek.
Nézzük akkor az autóipart, és hát bizonyos szempontból a hozzá kapcsolódóan akár a gépipart is, de lehet külön is kezelni ezt a szegmenset. A magas infláció, növekvő energia és anyagköltségek miatt minden valószínűség szerint a termékek ára is egyre magasabb, miközben a kereslet igencsak gyenge, magyarul raktárra tudnak csak termelni. Van ennek bármiféle köze, bizonyára van, az orosz-ukrán háború követő szankciós politikának?
Én azt hiszem, az autóiparban, Németországban is, meg Magyarországon a legfontosabb kérdés most jelenleg az a technológiai váltás. Eközben meg a keresleti oldalon hiányzik a vásárlóerő. Az elektromobilitás felfutásával nyilván a cégeknek, a nagy autóipari gyártóknak jelenleg párhuzamosan kell, hogy fejleszék a termékeket, mert nyilván a belső égési motorokat is tovább is gyártják még egy jó pár évig, de azokat is fejlesztik, közben meg az elektromobilitási elemeket, termékeket fejlesztik. Önmagában is költségnövelő hatással jár, és ehhez jöttek az energia árak, az infláció, és ebből következően a béreknek az emelkedése felgyorsult, az mind olyan költségnyomást okoz, ami nem találkozik megfelelő növekvő kereslettel, és azt hiszem ez jelenleg a legfontosabb kérdés a cégeknél, miközben a finanszírozásokat, amikor itt átmenetileg kell finanszírozni ezeket a kiadásokat, költségeket, pont az említett kamatkörnyezet miatt az is nehezebb, illetve költségesebb.
Ugyanakkor a kínai elektromobilitás termékei még jobban megnehezítik versenyképességét tekintve is a német autóipar helyzetét. Hogy látja?
Azt hiszem, a kínai autóipar is ott is kereslet hiánnyal számolnak, vagy szembesülnek, tehát Amerikában már bevezetett egy 100%-os védővámot, most az Unió is fontolgatja, egyfajta túlkapacitás van a Kínában, de ha jól látom, akkor az európai autóipar más szegmensekben továbbra is erős, tehát nem ez a legfontosabb oka a jelenlegi nehézségeknek. Növekszik a verseny, de több német autógyártó is mondta, hogy a védővámok nem jó eszközök egy ilyen versenyben, mert fordítva nyilván az európai autóipar és ezen belül különösen a német és részben a magyar is egyik legfontosabb piac a kínai piac, tehát hogyha amennyiben lennének ellenintézkedések a kínai oldalról, akkor ez talán még jobban sújtaná az európai autóipart is, illetve a német és a magyar autóipart is.
A német gazdaság bizonyos szegmensei, és most itt az autóiparra és a gépiparra gondolunk, kicsit gyengélkedik, ez mindenképpen hatással van a hazai ipari termelésre is. A hazai ipar igencsak recesszióban van most már hónapról hónapra. Milyen kilátások lehetnek itt ebben az összefüggésben?
Hát azt látjuk, hogy a jelenlegi helyzetben nagy a bizonytalanság. Tehát egyrészt valóban gyengélkedik a kereslet, a magánkereslet ugyanúgy, mint a vállalatok részéről a beruházási keresletet. Tehát ez is Németországban az idén jó esetben talán 1%-os növekedés várható, de talán annál kevesebb is lehet, és ez láttuk az elmúlt években is, hogy ez nyilván hatással van a magyar gazdaság lehetőségekre. De a bizonytalanságnak az egyik fontos oka nyilván a geopolitikai helyzet, tehát van egy ukrán háború, lesznek elnökválasztások Amerikában, mint az Európai Parlament átalakul összetételében. Nagyfokú bizonytalanság van, ami visszatartó erővel bír a gazdasági döntésekre is. Tehát lehet, hogy mennyiben ezek a bizonytalanságok, feszültségek enyhülnek, akkor lehet esetleg arra számítani, hogy bepótolják az eddig elmaradt beruházásokat, akár a lakosság részéről, akár a vállalati fél részéről, amennyiben megfelelő bizonyosságot éreznek a politika részéről a vállalati szereplők.
Dirk Wölfert, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara kommunikációs vezetőjét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.